Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Egy város, ahol ég és föld összhangba kerül. Péntek Orsolya legújabb könyvében Pécs múltja elevenedik meg a rómaiaktól egészen a 20. századig. A Vénusz jegyében elsősorban mégsem történelmi regény, és nem is pusztán egy város története. Európa törékeny emberképe rajzolódik ki benne. Az olvasó ugyanakkor többet kap annál, mint hogy megtudja, mit jelent a szerző számára a város. A mű ugyanis szó szerint áttekinti Pécs történelmét a rómaiaktól a törökön és az 1848-49-es forradalom és szabadságharcon át egészen a 20. század embertelenségéig. A történelmi távlatot és a bensőséges hangvételt azonban háttérbe szorítja a szerző szépirodalmi törekvése és emberközpontúsága. A Vénusz jegyében origójában ugyanis kétségkívül Pécs áll. Péntek Orsolya képzőművészi ismeretei is félreérthetetlenül visszatükröződnek mondataiban. A törökök úgy tartották, Pécs a Vénusz bolygó jegyében állt, ezért a szerző valamennyi fejezet címben megállapítja az adott korszakot, mely bolygó hatása alakította. Ég és föld összhangba kerül, talán így lehetne a legkönnyebben jellemezni ezt a regényt, mivel Péntek Orsolya maga is ilyennek látja Pécs városát. Harmonikusnak, szimmetrikusnak. A Vénusz jegyében végső soron ténylegesen történelmi összefoglalás, illetve óda és vallomás Pécs városához, a múlt aprólékos megidézésével. Péntek Orsolya könyve elsősorban azonban európai és magyar regény egyszerre, ez pedig nagyon ritka.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Tejjel, mézzel, avagy a segédlelkész és a fine dining. Egy étterem, ahol a pap a séf. Göncz Ruszkán a református gyülekezet tervezte meg és működteti a környék legmenőbb helyét. Minden a méhekkel kezdődött. Sohajda Levente tiszteletes a Göncz Ruszkai gyülekezetet vezeti. Sem ő, sem a nyája nem mondható hétköznapinak. A 650 fős apró falu templomában vasárnaponként rengeteg a fiatal. Az Isten tisztelet pedig meglepően friss hangú és emberközeli. Göncz Ruszka eddig nem volt a turisták úti célja, csak áthaladtak rajta, ha környező látnivalókhoz igyekeztek. A református gyülekezet eközben szép csendben óvodát és tehetséggondozó iskolát alapított, méhészkedésbe fogtak, asztalos és kerámia műhelyt rendeztek be, és igaz, hogy mindehez még külföldről is érkeztek önkéntesek segíteni, de ez azért mégsem nevezhető turizmusnak. 26 mély családdal kezdődött minden, amit Sohajda Levente hirtelen megörökölt édesapjától. Nem nagyon tudta kezdetben, hogy mit kezdjen velük, így a gyülekezetre bízta. Így indult a közösségi méhészkedés, amiből először méz lett, a mézből adomány, az adományokból iskola. A Göncz Ruszkai óvoda után a talentum igazi integrált, a személyiséget tisztelő és az egyéni képességeket kibontakoztatni tudó iskola műhelyé vált. Egy tisztességes menza még hiányzott. Mivel Leventéjék mindent egy kicsit másképp csinálnak, mint a nagy átlag, ebbe is vittek egy csavart. Nem elégedtek meg a szokásos menza tervével, ettől többet, jobbat szerettek volna. Méltó helyet, ahol jól esik leülni, ahol szép a környezet és finom az étel. És ha mindez megvan, miért ne lehetne nyitva az étterem a turisták előtt is? Voltak már olyan étteremben, ahol a lelkész a séf, és olyan menzán, amit össze lehet keverni egy menő étteremmel? A tejjel mézzelben mindkét állítás teljesül. Az elegánsan letisztult, modern berendezés jól megfér a régi pajtából kimentett öreg gerendákkal, asztalos paddal. A mésejt forma több helyen visszaköszön, utalva a gyülekezet méheire. Nem azt érezzük, hogy ájtatos hangra kell váltanunk. A hangulat laza és kedves mindenki. Szabó Márk segédlelkészként segíti a gyülekezetet, és ő az étterem vezetője is. A hétköznapi menü ugyanaz, mint amit az óvodások és iskolások kapnak, ám nem hisszük el, hogy egy falusi menzán ez a minőség lehetséges. Valójában nem csak az ételek miatt csodálkozunk. A hely, a szervíz is messze meghaladja azt, amit egy iskolai étkezdétől várnánk. Márk belecsöppent a fine dining világába, összehozta a sors Tóth Pál séffel, aki segíti szakmai tanácsaival a tejjel mézzel konyháját. Minden kedves, ízléses, átgondolt. Vendégeik közt egyre több a visszatérő. A közeli Szlovákiából is átjárnak hozzájuk. Nyáron kellemes terasszal bővül a hely, ami mögé saját kis kert kerül majd. Egyedül vasárnap nincsenek nyitva, aznap a dolgozók, a vendégek egy része és még a séf is a templomba megy.
Esemény.
Új helyszínen kezdi 2023-24-es évadát a MÁV szimfonikus zenekar. Az új évadban a zenekar elfoglalhatja új székházát. Az új épületet a MÁV ZRT ajánlotta fel. Korábban a Ferencvárosi Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működött itt. A felújítás egyik legfontosabb eleme a próbaterem magas minőségű hangszigetelése, mely az úgynevezett ház a házban technológia alapján készült, így alkalmas profi hanglemezfelvételek készítésére is. A próbateremben egy mobil színpad is helyet kapott, így kamarazenei koncertek rendezése esetében 250-300 fős közönség fogadására alkalmas. A kisebb termek, workshopok, zenés gyermekfoglalkozások számára ideálisak. A MÁV szimfonikus zenekar munkáját Farkas Róbert vezetőkarmester mellett olyan elismert művészek segítik hosszú évek óta, mint Kobayashi Kenichiro, tiszteletbeli vendégkarmester, Csaba Péter és Takács Nagy Gábor állandó vendégkarmesterek, továbbá Kesejak Gergely karmester. A legendás Kobayashi Kenichiro 2024. május 24-én vezényli Budapesten a Zeneakadémián a MÁV szimfonikusokat, majd június 17-én 3 hetes japán turnéra indul a zenekar a Maestroval. A szezonra 5 bérleti sorozatot és gyerekkoncerteket is hirdetnek, az évad egyik központi témája pedig a szerelem lesz. A zenetörténet nagy klasszikusainak műveiben olyan valóságos és képzeletbeli szerelmes párok történeteivel találkozhat a közönség, mint például Cosima Liszt és Richard Wagner szerelme és az első gyermekük születése alkalmából komponált Siegfried Idill. Rómeó és Júlia ifjúkori szerelmi története az alapja Prokofjev forrongó balettzenéjének, Csajkovszki Francesca da Rimini című szimfonikus költeményében a szerelemre árnyékként vetülnek a testib, a szerelemre árnyékként vetülnek a testi vágyak és az érzéki örömök, ahogy Dante Pokol című művében is a titkos és tragikus szerelem megélése köthető a címszereplőhöz. Az érzelmekkel teli szenvedélyes évad első, sírig tartó szerelem címet viselő hangversenyére szeptember 21-én kerül sor a Zeneakadémián, az est vendégszólistája Sümegi Eszter szoprán lesz.
Fesztivál.
Június 30-án indul a Magyar Tavak Fesztiválja. Az idén 10 éves programsorozat operagálával, koncertekkel, csónakos és kerékpáros túrával, családi nappal, valamint főzőversennyel várja az érdeklődőket, elsőként a Velencei tónál, majd Tiszafüreden és a Balatonnál. A Magyar Tavak Fesztiválja évről évre egyre több látogatót vonz, sikerének kulcsa igen egyszerű, kiviszi a klasszikus zenét a természetbe, mindezt pedig sporttal kombinálja, így egyszerre szolgálja a kultúra, a mozgás, a fenntartható fesztiválozás és a természetvédelem fontos ügyét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vízparton a szabad ég alatt élvezhetjük a kultúrát, madárcsicsergés és a természet nyújtotta gyönyörű kulisszák között. A rendezvény sorozata Velencei tónál startol június 30-án. A nyitóesten fellép Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Rab Gyula, Tóth Vera, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, valamint az Urbán Verbunk. A műsor rendezője Novák Péter. Július 28-án Tiszafüreden folytatódik a sorozat, és augusztusban Tihanyban, a Balatonnál zárul majd. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A rendbehozással meghosszabbítjuk a dolgok élettartamát. Pénzt takarítunk meg, és csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat. Sokszor komoly fejtörést okoz, hogy kísérletezünk-e a rendbehozással, vagy inkább engedjük el az adott tárgyat vagy embert. Repair. Hogyan hozhatjuk rendbe az elromlott tárgyakat, kapcsolatainkat és társadalmunkat? A könyv egyik szerzője Érdi Péter, másik szerzője pedig Szvetelszki Zsuzsa, aki pletykakutatóként a társadalmi kapcsolatok szakértője, azért is kérdezem most főleg erről.
Az agresszív élettartam tervezési stratégia, vagy a beépített elévülés az egy csapda. Azt a csapdát rejti magában, hogyha tönkre megy, akkor egyrészt el kell dobnom, másrészt újat kell vennem. Ezt akkor tehetem meg, hogyha nagyon nagyon sokat dolgozom azért, hogy előállítsam azt az összeget, amin megvásárolhatom, és így a fogyasztás ördögi körének rendelődik alá az embernek az élete. Márpedig, hogyha valamit megjavíthatok, és nem kell azzal töltenem az időt, hogy az újnak az előállítására megszerezzem a pénzt, akkor teljesebb lehet az életem. Másfelől pedig nem biztos, hogy minden apróság miatt azonnal a személydobbon kell végezni az eszközeinknek, vagy a ruháinknak, vagy a bútorainknak. Ezt a szemléletet is érdemes felülvizsgálni, mert így folyamatosan a cserével vagyunk elfoglalva, a kidobással és az új fogyasztással, az új szerzéssel vagyunk elfoglalva. Még hogyha megtanulunk javítani, akkor ezzel a javítással a történet is megmarad az életünkben. Biztos nagyon sokan emlékeznek arra, hogy megmaradt a nagyszülőktől vagy szülőktől egy kedves tárgy, ami itt-ott megkopott, vagy kicsorbult, vagy elhajlott, de meg lehetett javítani, amitől nem olyan lett, mintha az eredeti lett volna, de megőrizte nem csak a funkcióját, hanem a szellemiségét is.
Én ezen gondolkodtam, hogy vajon az olvasóban mi zajlik, miközben ezt a könyvet olvassák, ami milliónyi dologról szól, az életünk milliónyi aspektusáról. Ugye a restaurálás, hogyha egy épületet helyreállítanak, vagy egy szép bútort helyreállítanak, az kulturális kincs, a gazdagság gondolata fűződik hozzá, de hogyha az ember valamilyen tönkrement dolgot próbál megjavítani, azért mindenkinek eszébe jut a 70-es, 80-as évek, még nagymamánk kora, amikor tényleg semmit nem lehetett kidobni. Szóval az meg a szegénységgel, nem a jóléttel függ össze. Ilyen gondolatokat például át kell állítanunk magunkban, vagy célozza a szemléletformálást is a könyvetek?
Abszolút céloz a könyvük, és mondtál egy kulcsszót, hogy tönkrement. Amit tönkrement, azt természetesen már nem lehet javítani. Ez egy nagy dilemma, akár a tárgyaknál, akár a kapcsolatoknál, hogy ápolhatom-e még azt a gimnáziumi általános iskolai barátságot, amivel már semmi téma nincs, és valójában unatkozunk, amikor beszélgetünk, de hát megszoktuk, hogy évtizedek óta találkozunk és beszélgetünk. Itt van egy olyan lehetőség is például, hogy az ember vár, mert néha a kapcsolatok leülnek, akár évekre is. Aztán újra nekiindulnak, virágoznak, bontakoznak, és akkor megint fürdőzhetünk benne. De van úgy, hogy valami végleg elmúlik. És minden elmúlik, a jó is és a rossz is elmúlik. Abban kell fejlődnünk, hogy felismerjük, hogy mi az, ami javítható, és mi az, amit valóban el kell dobnunk, mert úgy gondolom a 70-es, 80-as években olyan dolgok javítására is figyelmet fordítottak, amire nem lett volna szükség, mert akkor egy kis felhalmozás is volt, ha emlékszel, a lakások tele voltak zsúfolva olyan tárgyakkal, amire semmi szükség nem volt, például a kiürült flakonokkal, amik státuszszimbólumot jelentettek, mondjuk egy dezodor vagy egy sörös doboz, akkor még nem lehetett itthon dobozos sört kapni, és azzal is összefügg ez a szemléletmód, hogy nincs is annyi mindenre szükségünk, amit tárolunk, amit gyűjtünk, amit szerzünk.
És akkor érdemes azon gondolkodni inkább, hogy ezt átállítsuk, ezt a szemléletet, hogy az a gazdagság, hogyha mindig újat és újat veszek.
Hát kezdenek már ellenhangok is hallatszani azért, amikor valaki büszke egy jól megőrzött darabjára, főleg a jó minőségű darabokat lehet évekig, évtizedekig őrizni, de a degeszre tömött három ruhásszekrény jól párhuzamba állítható azzal, hogy a nagy ruhagyártók azok több ezer tonna ruhát égetnek el évente, új és csomagolatlan ruhát, úgy értem, hogy az átcélulós eladatlan ruhát, azért, mert forgatniuk kell az eladást, és abban nagyon gyorsan jönnek az új és újabb kollekciók, ez az ultra fast fashion, ami követhetetlen, és ami bele is hajszolta az embereket, nem csak egy értelmetlen fogyasztásba, hanem azon is nehéz gondolkodni, hogy divatos-e még a blúz, amit két hónapja vettem. Ezen nem kellene gondolkozni. Nem ezek az életnek a fontos dolgai.
A fenntarthatóság kérdése az egy nagyon fontos eleme a könyveteknek, itt az eldobhatósággal, vagy a megjavíthatósággal kapcsolatban, ugye?
Hiszen szorosan összekapcsolódik két dologgal, a fenntarthatósággal és az életminőséggel. Tehát az életünk minősége jobb lesz akkor, hogyha a kapcsolataink jók, és karban tartjuk őket, vagy megjavítjuk, és csak akkor dobjuk el, hogyha valóban erre szükség van, hogyha ez már nem visszafordítható. Illetve a fenntarthatóságnál pedig az a helyzet, hogy nem halmozódnak, és nem szennyezik a környezetet a kidobott vackok, cuccok, amire semmi szükség már valójában, és nem veszik át egymástól az emberek, nem csereberélik el egymás között, bár hangsúlyozom, hogy vannak már vékony trendek, vékony társadalmi rétegekben, amelyek ezt célozzák, sajnos még nem mondhatok tömegesnek, mert a tömegekhez az a fajta marketing ér el, ami újabb és újabb fogyasztásra és eldobásra ösztönöz.
Miből adódik ez, hogy most egy ilyen eldobható társadalomról kell beszélni, és ugye azt mondjátok, hogy irányt kell váltani sürgősen?
Hát az eldobásra vagyunk kondicionálva évtizedek óta, közel 100 éve. Tehát, hogy ez egy olyan masszív üzenet a tömegtermékek gyártóitól, ami meghatározza a viselkedésünket. Elsősorban a megbecsültséget, tehát valaki úgy gondolja, hogy kínos az ő megjelenése, hanem a legújabb divat szerinti ruhadarabok vannak rajta. Egyfelől, másfelől pedig a gyorsan változó világ, ami egyébként egyre bonyolultabb, egyre összetettebb, egyre komplexebbé is válik körülöttünk, az az eszméknek, az értékrendeknek az eldobhatóságára is ösztönöz bennünket.
Milyen lehet a rendbehozott társadalom? Mert ugye a rendbehozható társadalomról írtok. Mennyiben stabilabb, vagy mennyiben erősebb?
Messze menően hiszek abban, hogy érdemes kicsiben elkezdeni, tehát az apró dolgoknak a javításával, és hogyha ez elindul, akkor az embernek szokásává válik a javítás, és így stabilabb dolgok lesznek a környezetében, stabilabbak és tartósabbak lesznek a tárgyak, a kapcsolatok, akár a társadalmi folyamatok, reformok is. Nem kell arra gondolni, hogy egyik napról változhat a másikra valami, pusztán egy döntés miatt, és ezáltal az emberek biztosabban érezhetik magukat. Tehát a kiszámíthatóbb környezetben nem azzal kell foglalkozni, hogy mi történik majd, ha változik valami, mert ott egy kicsit mozdulatlanná válik az ember. Kevésbé lesz kreatív, mert figyelnie kell, résen kell lennie, hogy lekövesse a változásokat, és ha túl sok a változás, akkor minden figyelem és minden energia a változások figyelésére irányul. Viszont, hogyha ebből vissza tudunk venni, akkor fordíthatjuk a figyelmünket olyan dolgokra is, amelyek tartósabbak, amelyek fontosabbak az életünkben, és amelyek így visszacsatolva aztán a saját életminőségünket, hangulatunkat, közérzetünket is javíthatják és magasabb szintre emelhetik.
Szveteszki Zsuzsannával beszélgettem a Riper című Érdi Péterrel közösen írt könyvükről.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.